Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik eljöttek a mai estére. Mielőtt elkezdjük, néhány közérdekű közölni valom lenne. Az egyik az, hogy hát legközelebb egy hét múlva április, két hét múlva április 4-én találkozunk, mert mához egy hétre húsvét hétfő van. Tehát húsvét hétfőn nem lesz előadás, de rá egy hétre, azaz mához két hétre lesz előadás, akkor a téma az empátia. Pontosabban a mainak a fele is átcsúszik, mert ugye arról volt szó, hogy ma ismerjük meg önmagunkat és egymást, túlnyomó részt az önmegismerésről lesz szó ma este, majd elmondom, hogy miért. Nagyobb téma ez, mint hogy összeszűkítsük. A másik, hogy néhány hirdetésben tévesen jelent meg az egyik dátum. Április 11 van egy ilyen dátum, az a jó. Tehát van, ahol április 10-e szerepel, nem jó, van, ahol április 14, az sem jó. Április 10. Köszönöm. Nagyszerű, figyelem próba, mondja István. Nagyszerű. Nagyon jó, hogyha az embert kontrollálják. Tehát ez lesz, akkor így alakul a dolog. Na most a múltkor két kérdést kaptam, illetve az egyik kérdés az legalább három, és most a dobozból újra előkerült még egy harmadik, megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre, és azután megyünk majd tovább. Na, az egyik kérdés így hangzik, mi a helyzet a szerelemmel? Se a párválasztással, se az össze kell-e házasodnunk témával kapcsolatban nem volt szó róla. Ez igaz. Hát mi van a szerelemmel, mi a helyzet a szerelemmel? Emlékszem egy drámára, talán Max Frisch, a szerzője, svájci, a Holtak újra énekelnek, talán van, aki ismeri, világháborús dráma, második világháborús dráma, arról van benne szó, hogy bevetnek egy repülős flottát, akik aztán meghalnak, mind átkerülnek a másik világba, fiatalok, és mi van a szerelemmel? A válasz ennyi volt, a szerelem szép. Körülbelül ez az én válaszom is, vagy majdnem ez, hogyha a párválasztással kapcsolatban faggatjuk a szerelmet, hogy vajon a szerelem alkalmas-e arra, hogy az ember jól döntsön a párválasztásban, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy nem. Talán elég, ha hivatkozom nagy költőinkre, akik több ízben voltak halálosan és végleg szerelmesek, de végül is nem azzal kötöttek házasságot, akiben olyan nagyon szerelmesek voltak. Érdemes volna összeszámolni, hogy Petőfinek hány szerelme volt. Szendrei Júlia volt az utolsó, az is nagy szerelem volt, őt feleségül vette, de Asztalos Eterkát nem vette feleségül, Asztalányt nem vette feleségül, akivel a négy ökrös szekér lassacskán ballagott, és végül Csillagot választottak. Tehát nem gondolom, hogy a szerelem erre való. Mire jó a szerelem? Egyáltalán mi az? Szoktam ilyenkor természettudományos gondolkodású kortársainkra appellálva hivatkozni arra, hogy kémikusok felfedezték a szerelem anyagot, fennil etil amin. Tudni, ha valaki nagyon szerelmes, akkor a vérében ennek megnő a koncentrációja, de kiderült, hogy közönséges izgatószer. Tehát semmire sem megy az ember, ha beszerzi, egy injekciós tűbe beleteszi, bedöki az illetőnek, engem lásson először, mert nem biztos, hogy szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és az nem ugyanaz. Tehát igaz, hogy megnő a koncentrációja ennek az anyagnak olyankor, de egy izgalmi állapotot fejez ki, a szerelem is ilyen sok más egyéb vegetatív tünettel együtt jár, a pulzus növekszik, nő a vérnyomás, pszichés jelenségek is vannak, tudatbeszűkülés, csőlátás, meg a projekció, aminek nagyon nagy szerepe van a párkapcsolatokban. A szerelem esetében egy pozitív projekció az emberben benne élő ideális lánynak, illetve fiúnak a képét vetíti rá az illetőre, tehát tulajdonképpen valóságtorzítás, ami végbe megy. Na most, mire jó a szerelem? Ugyanakkor világos, hogy Isten teremtett minket úgy, hogy szerelembe tudjunk esni. Mire jó? Én úgy látom, hogy arra jó, hogy a párkapcsolat első idejében segítse a kapcsolat mélyítését. Tudnélik, az eléggé világossá vált, hogy egy házastársi kapcsolatban ahhoz, hogy fönnmaradjon, épüljön, előre menjen, épüljön az egység, ahhoz arra van szükség, hogy a másikkal, a társunkkal kapcsolatos pozitív gondolatok legyenek túlsúlyban a negatív érzésekkel szemben. Ugyanis, nem tudom kinek mi a tapasztalata, úgy látom túlnyomó részt fiatalok vannak, csak néhány mérsékelten fiatal velem együtt, tehát túlnyomó részt egészen fiatalok, nem érzik, hogy probléma, de a tapasztaltak tudják, hogy minden kapcsolatban keletkeznek negatív érzelmek is a másikkal szemben. Ez elkerülhetetlen. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ne ijedjünk meg, ha jön. Most ahhoz, hogy fönnmaradjon a házasság, sőt, fejlődjön, arra van szükség, hogy a pozitív érzések és gondolatok váljanak uralkodóvá. Hát a kapcsolat elején a szerelem ebben nagyon sokat segít. Aztán később elmúlik, vannak, akik azt mondják, hogy át kell alakulni a szeretetré, lehet, hogy csalódást fogok okozni, én ebben nem hiszek, nem alakul át a szerelem szeretetté, egyszerűen elmúlik ez a lángolás, a vérben annak az anyagnak a koncentrációja normál szintre csökken, időnként, például ha fölbosszantják, vagy ha akár nagy izgalom fogja el, mert újra annyira rajong a társáért, újra fölszökik, de nem lesz jellemző, hanem a szeretetnek meg kell születni bennünk. És azt gondolom, hogy ez az, ami azután tovább vezet bennünket. Hát talán elég ennyi a szerelemről, nem kell kiirtani, jó, jön, megy, hadd jöjjön, és nagyszerű, ha van. Most van egy kérdéssor, azt írta múltkor valaki, hiányolom a pozitív példákat, és három területen hiányolja. Hogyan lehet legyőzni az infantilizmust és a rossz szülői példát? Múltkor erről szó volt, azt mondtam, hogy nagyon sok az infantilis férfi. Nő is akad, de férfiak többen vannak. Ha jól emlékszem, röviden meg is magyaráztam, hogy miért. Nem könnyű legyőzni. Az első az, hogy tudatosítani kell, hogy van. Persze az illető szeretne pozitív példákat hallani, valaki elmondta, hogy neki sikerült. Magamról hadd mondjam, én fölismertem magamban, körülbelül 30 évvel ezelőtt, azóta küzdök vele. Pozitív példa. Hát amíg az ember nem hagyja abba a küzdelmet. De hát vannak dolgok, amikért állandóan meg kell küzdeni. Minden esetre azt megtanultam, hogy soha nem mondom a feleségemnek, hogy anyukám, és ő se szokta mondani nekem, hogy kisfiam. Ugye, ami nyilvánvaló jele annak, hogy infantilis a kapcsolat, de hát küzdeni kell, ezért harcolni kell. Na most a rossz szülői példák, hát csak a sajátomat tudom mondani, mert mást hirtelen nem tudok ide cibálni. Nagyon szeretem a szüleimet, most így utólag is egyik sem él már. Nagyon sokat köszönhetek nekik. Talán megbocsátják nekem, ha elmondom, hogy a házasságuk nem volt példaszerű. Édesapám melegszívű, kedves ember volt, nagyon indulatos, könnyen kiabált. Az infantilizmusomat viszont nagyrészt édesanyámnak köszönhetem, aki megpróbálta, hogy ne nőjek fel, hanem maradjak az ő kisfia. Hát úgy lehet ettől megszabadulni, hogyha az ember megbocsát a szüleinek. Mindent, ami rosszat kapott tőlük, meg kell bocsátani nekik úgy szívből és igazán. Akkor válik kezelhetővé a probléma. Találkoztam olyannal is, aki házas ember lévén a anyukáját naponta fölhívta telefonon, körülbelül 2 órát beszélt vele, mert igényelte anyuka, a feleségére nem jutott annyi idő. Borzasztó, a házasságra nézve. Beszéltünk vele, többször belátta, régen nem találkoztam vele, de ameddig nyomon tudtuk kísérni az életüket, nem igazán változott meg. Tehát nem csak pozitív példák vannak. Az első lépés tudatosítani a problémát, és azután küzdeni ellene. A másik, megoldani a konfliktusokat a házasságban. Erre vannak példák, vannak. De itt hadd ajánljak egy jó irodalmat. Van egy kis könyv, az a címe, hogy házassági karambolok. Ez most a reklám, nem tudom, kapható-e könyvasztalon. 3 példány mutatja István, de következő alkalomra esetleg hoznak többet. Én is olvastam, akkor is, amikor írtam. Úgyhogy ez sokkal bővebb, mint hogyha most itt még beszélnénk róla. Végül megtalálni a páromat az Úr utasítása szerint. Senki módszert ne keressen. Itt nincs módszer, hanem amire a múltkor próbáltam fölhívni a figyelmet, Isten igéjét követni azt jelenti, hogy az igében megfogalmazott alapelvekre figyelni. Például hívő ember legyen. Tudunk-e együtt szolgálni, együtt imádkozni? Ugyanez az értékrendünk. Ha valamiben nem értünk egyet, meg tudjuk-e oldani? Ez nem mindig azt jelenti, hogy utána egyet értünk. Van olyan is, hogy jókedvűen értünk egyet abban, hogy nem értünk egyet. Tehát fontosabb a kapcsolatunk, mint az a probléma, ami bennünket elválaszt. Nos hát, ha mindezt tisztázzuk, és végigjárjuk azokat a lépcsőfokokat, amiket a múltkor próbáltam elmondani, tehát külső megjelenés, az a szembetűnő, szép derék férfi, vagy csodálatosan szép lány, de utána beszélgetünk, jobban megismerjük, majd az indítékait is, végül az értékrendjét, szíve titkát, ahogy egy Bartók kórusban hallottuk. Akkor jutunk el a végére. Sok olyan párt ismerek, akiknek jó volt a párválasztásuk. Még olyat is, akik igét kaptak, annak ellenére jó lett a házasságuk. Tudnék, ezt azért mondom így, mert nem módszer. Nincs módszer hozzá. És végképp az nem, hogy jelet kell kérni. Még van egy kérdés, ami most került a dobozba. A múlt heti előadáson sokat hallottunk arról, hogy miért nem házasodnak manapság a fiatalok, keveset szólt azonban arról, miért jó, ha megházasodunk. Miért jobb házasságban élni, mint élettársi kapcsolatban? Hát, kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy úgy látszik, nem mondtam el elég világosan. Én erre a kérdésre igyekeztem akkor választ adni. Nem azért házasodunk, hogy a házasságtól legyünk boldogok, hanem azért, mert Isten így tervezte az életünket. Kié az életem? Az övé. És ugyanakkor elhelyezte azt is az életünkbe. Ahhoz, hogy a személyiségünk igazán kibontakozzék, ahhoz kell egy másik ember. Társakkal együtt vagyok ember, fogalmazta egy neves pszichológus. Még az értelmi fejlődés is a folytonos interakció kapcsán alakul, szögezte le Piaget. De főleg a személyiség érése másképp nem képzelhető el, csak úgy, hogyha az ember az egocentrizmusából ki tud nőni, lehet, hogy ez ellen is harcolnia kell évtizedeken keresztül, megtanulni a másik felől nézni a problémát. Ez már az empátia kérdése. Majd két hét múlva szó lesz róla. Mert hogy igazán az legyek, akivé Isten akart engem alkotni, a legjobb a házastárs. Ő közel van. Sokszor nehezebb szeretni, mint a finneket vagy a japánokat, akik jó messzi vannak, de meg kell tanulnom szeretni, közben lemondani is. Remélem, hogy akik itt vannak, van olyan szándékuk, hogy Jézus Krisztust akarják követni. Van olyan, aki nem, senki nem jelentkezik, hál' Istennek. És mit mond Jézus? Aki én utánam akar jönni, először is tagadja meg magát. Hát ennél jobb lehetőség a házasságnál nincs. Mint ezt gyakorolni, le kell mondani az embernek néhány dologról, például arról, hogy hogy osztja be az idejét, vagy mire költi a pénzét, és még sok minden mást, és ha ezt megtanulja örömmel tenni a másikért, akkor érik a személyisége. Na most egy élettársi kapcsolatban ez nincs. Azért nincs, mert az nem elkötelezett kapcsolat. Hogyha az ember bebiztosítja magát a könnyebb váláshoz, az nem mutat elkötelezettséget. Na is a szex házasságon kívül, Palau írja egy kis füzetében, hogy kipróbálni sem lehet, mint ahogy az ejtőernyőugrást nem lehet kipróbálni a második emeletről. Egészen más helyzet a házasság. Hát ennyit egyelőre előre. Látom, hogy az időnk eléggé eltelt, türelmet kérek ma is, de nagyon szép rávezetéseink lesznek. Először karácsonyi Violettát kérem, hogy olvasson nekünk verset.
Szabó Lőrinc, semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mint követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Én nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, még magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alku, ha szent is alku, nékem más kell már. Semmiért. Egészen. Két önzés, titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg, s fáradt vagyok. Kívánok, így is meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél. Addig én hozzám nincs közöd. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom. Ne szólj, ne sírj! E bonthatatlan börtönt ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
Azt hiszem, félelmetes, amit hallottunk. Egy párját még hozzá fogom tenni az előadás elején. Most pedig, hogy egy kicsit fölocsúdjunk, egy ének szólót fogunk hallgatni, két szép éneket, egy kedves kislánytól, aki a zeneművészeti főiskola hallgatója. Még nem? Akkor meg csak szeretne. Na, lényeg az, hogy Major Edit énekel.
Az egyik ének Vándor Gyula. Úgy érzem, néha, hogy nem szeretsz. Másik pedig egy halleluja dal. Ó, ne félj, ne retteg. Hallgassak szeretettel.
Úgy érzem, néha, hogy nem szeretsz, hogy dolgaimban nem is vezetsz, hogy elfelejtesz segíteni, a szenvedés jön kimenteni. Mégis tudom, hogy szeretsz nagyon, az életem így rád bízhatom. Nem sors szeszélynek kezében van, terved valósul rajtam, Uram. A szenvedések csak eszközök, hogy átformáljon kezed velük. A formas mérték hozzám való, te ismered, hogy nekem mi jó. Ha zúgolódom, bocsásd meg azt, ne rót fel, kérlek, a sok panaszt. A testvak és így nem látja jól, hogy szíved most is felém hajol. Ó, ne félj, ne retteg, én veled vagyok, íme szó utamra csillagként ragyog. Felhők közt, mint napfény, úgy tör át szavad, nem hagy el megváltod, sohasem leszesz magad, nem soha magam, nem soha magam. Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam. soha magam, nem, soha magam. Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam. Líljom elhervadhat, és a rózsaszál, napfény elborul. Magam, nem soha magam, nem soha magam. Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam. És utam sötét bár, s környez sok veszély. Hangját egyre hallom, gyermekem, ne félj. S majd, ha fenn a mennyben, meglátom, Uram, újjongva kiáltom, nem ő nem hagyott magam, nem soha magam. Ígérte ezt meg, soha nem leszek magam, nem soha magam, nem soha magam. Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam.
Köszönjük szépen. Nem bánom, hogy a Zeneakadémiát megelőlegeztem. Most pedig a 139. Zsoltárt hallgassuk meg.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen nincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyára kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékait, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik családul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram! Ne utáljam egy támadóidat! Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
Hát amennyire lehetséges, megpróbálom dinamikusan elmondani azt, amire készültem. Látom, hogy az időnk eléggé előre haladt. De ismerjük meg önmagunkat, és ismerjük egymást, ez a mai témánk. Egy egészen friss élményemet hadd mondjam el, ami szorosan kapcsolódik ahhoz, amit a Szabó Lőrinc versben hallottunk. Én azt gondolom, hogy az önzést és az egocentrizmust ennél magasabb művészi szinten aligha lehetne megfogalmazni, mint ami ebben a versben van. A költő őszinte, Szabó Lőrinc őszinte, elmondja azt, amit gondol és amit érez. És attól tartok, hogy nagyon sok ember rezonál erre, amit mondott. Igen, ez bennünk van, ha nem is ilyen kifejezett formában. A friss élményem pedig tegnap esti. Tegnap este a Duna Televízión 8 órakor Bartók Béla Kékszakállú Herceg Vára című operáját közvetítették. Modern feldolgozásban, ugye színesek a tévék, az fekete-fehér volt, hadd mondjam, nagyon illett a téma feldolgozásához, az a fekete-fehér. Nagyon jó előadás volt. Hadd mondjam el röviden, miről szól, bár gondolom, hogy túlnyomó részt mindenki ismeri. Allegórikus történet, tulajdonképpen egy mese, a nagyhatalmú herceg új asszonyt hoz a várban, Judit megjelenik, maga a vár, kékszakállú birtoka, lelke, nagyon büszke rá, és vannak a várban titokzatos ajtók, kékszakállú lelkének a rekeszei, titkokat rejtenek ezek az ajtók. Judit jön rajongó szerelemmel kékszakállú iránt, és kíváncsi. Mit rejtenek az ajtók? Mi van az ajtók mögött? Kékszakállú nem akarja kinyitni. Miért akarod tudni? Mert szeretlek, kékszakállú. Ez az indok. Igen, aki szereti a másikat, és különösen a szerelem időszakában, az szeretne tudni minden titkot. Kékszakállú fél kinyitni. Miért? Félti magát, félti, hogy elveszíti Juditot, ha Judit megtudja mindazt a szörnyűséget, ami az ő lelke mélyén van. De talán félti Juditot is, hogy nem fogja kibírni azt, amit lát. Nagy nehezen nyílnak az ajtók, kínzókamrát lát Judit. fegyvertárat lát, modern feldolgozás, ott a háttérben még tankok is vonulnak. Nem emlékszem pontosan a sorrendre, virágos a rét, de Judit fölfedezi, hogy véresek a virágok. Kincsek, és a kincseken is vércsöppek vannak, itt valami szörnyűség lehet. Nagy nehezen kinyílik öt ajtó, a két utolsót nem akarja semmiképpen sem kinyitni kékszakállú. Kékszakállú, szeress engem! Könyörög Judit. Kinyílik a hatodik ajtó, egy tó látható. Mi van a tóban? Könnyek, Judit, könnyek. Ezt többször elmondja. Elénekli. Könnyek, azoknak a könnyei, akiknek ő okozta a fájdalmat és a szenvedést. A hetedik ajtót végképp nem akarja kinyitni, de Judit ragaszkodik hozzá. Kinyílik az is, és ott vannak a korábbi halott asszonyok. Most már minden titok föltárult. Minden lelepleződött. És akkor kékszakálló elmondja, hogy hogyan tett szert ezekre az asszonyokra. Szerette őket. Az elsőt hajnalban találta. Azóta övé minden hajnal. A másikat délben. Mindegyik dél övé most már. A harmadikat este leltem, énekli. Övé most már minden este, és egy fekete fátyol borul Juditra, és hangzik az ének, minden éjjel tiéd most már. Minden éjjel tiéd most már. Becsukódik az ajtó. És a tragédia az, hogy kékszakálló, változatlanul, magányos marad, de most már nem három asszony, hanem négy asszony van a lelke mélyén, mégpedig úgy, ahogy ő elmondta énekben, hogy ezek a halott asszonyok élnek. Hol élnek? Benne élnek. Mi minden van a mi lelkünk mélyén, tudatunk alá szorítva, amiről nem akarunk tudni, mások elől is akarjuk rejtegetni, magunk elől is nem akarunk rá gondolni. Kékszakálló meg akarja szakítani ezt a vallomás sorozatot, mondja, hogy most már világosabb lett a váram, azért, mert te itt vagy, földerítetted, de Judit megy tovább. Igen, ami az emberi szív mélyén van, az nem egyszer olyan, hogy a másik ember nem bírja ki. Egyetlen egy valaki tud oda behatolni, egyetlen egy valakit nem riasztja az, ami ott van, ami a mi sötét ajtóink mögött van. Nyilvánvaló Jézus Krisztus az, aki be akar oda jönni. Meg akarja mutatni nekem, hogy milyen a lelkem. Ahogy Dávidnak, de Dávid könyörög a 139. Zsoltárban. Nagyon izgalmas ez a Zsoltár. Dávidból is följön a gyűlölet. Isten ellenségei iránt határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket. Hova tesszük ezt? Meg a többi úgynevezett átok Zsoltárt. De itt mintha megállna. Hát rendben van ez. És akkor mondja, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Hát szinte a lényege elhangzott annak, amit ma szeretnék mondani. Tudnék, a fölmondani való az, hogy egyedül Isten tudja megmutatni nekem a saját lelkemet. Ő tud oda behatolni, ő tudja megtisztítani. Persze, egy bensőséges kapcsolat másképp nem létezhet, csak úgy, ha megnyílünk egymás előtt. Úgy, ahogy az ős történetben, a bűneset előtt, még mindketten mezítelenek voltak, és nem szégyelték magukat, nem volt rejtegetni való, titkolni való, de az Istentől való elszakadás után, akkor már rejtőzködni kell, akkor már fügefa leveleket kell maguk köré rakni, ágyék kötőként, már nem láthat mindent a másik. És az első lépés ahhoz, hogy egymás előtt meg tudjunk nyílni az, hogy Isten beszéljen velünk, úgyhogy rezonálni tudjunk az ő szavára. Először előtte megnyitni az ajtókat, és aztán léphet a másik is. Hát szeretnék egy kicsit vidámabb hangot megütni, mint ahogy most indultunk, mert ugyanakkor hangsúlyozom azt is, hogy komoly ez a mondani való, életünkről van szó, kapcsolatainkról van szó, nem játék ez. Meg kell ismernem magamat. Azért szoktuk gondolni egy párkapcsolattal kapcsolatban, hogy a másikat kell megismernem, mert úgy véljük, hogy magunkat ismerjük. Dehogy ismerjük. Ismerjük. Hogyan, honnan? Hadd mutassak néhány fotót, festményt. Ez itt egy másfél éves kislány. Ugye milyen helyes? Nézi magát a tükörben, és mosolyog. Kire mosolyog? Tetszik saját magának? Én azt hiszem, hogy biztos tetszik, de arra mosolyog, aki fényképezte őt, véletlenül tudom, nagymamája fényképezte, hát most már 10 éves az a kislány. De van itt egy nagyobb kislány, ő már komolyan nézi a tükröt, és figyeli, hogy mi van a tükörben. Igen, fontos nekünk, hogy megtudjuk, hogy milyenek vagyunk. Ti szoktatok tükörbe nézni? Miért? Hát muszáj, ugye, hogy az ember meg tudjon fésülködni, meg a nyakkendő jól álljon. Na de akkor, amikor semmi praktikus célja nincs, akkor is? Ha egyedül hagynak egy üres szobában egy tükörrel, ki az, aki kibírja, hogy nem néz bele? Senki nem jelentkezik? Belenézünk, miért? Nem nagyon érdekel minket saját magunk, hogy milyenek vagyunk. Ugye Tiziano festménye Vénusz a tükör előtt, nem tudta Vénusz, hogy ő szép. Hát meg akart győződni róla még jobban, és még egyszer, és így tovább. A Hófehérke meséje is erről szól. Nem annyira Hófehérkével kapcsolatban, hanem a szépséges királynő naponta vallatja a tükrét, és én azt hiszem, hogy ma is sok-sok királynő itt Budapesten naponta vallatja a tükröt, tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a környéken. És az a tükör mindig azt mondja, hogy szép vagy szép királyné, egészen addig, amíg egyszer csak jön a hír, hogy Hófehérke szebb. De még egy ismert görög regére szeretnék utalni, Narcissus királyfi történetére, görögösen Narcissus, tehát maradjunk Narcissusnál. Abban az időben nem nagyon voltak tükrök. A leggazdagabb emberek palotájában sem, Narcissus sem látta saját magát soha azelőtt. De egyszer vadászott közben, amikor megszomjazott és egy forrás fölé hajolt inni, ilyen sima tükrű forrás volt, meglátta saját magát. És annyira megtetszett saját magának, hogy beleszeretett önmagába. Járnak így néha emberek? Őróla a mélélektan narcizmusnak nevezi azt a jelenséget, amikor valaki nagyon el van telve saját maga szépségétől, kiválóságától, okosságától, és így tovább. Hát persze nincs vége a történetnek, a regélyben igen, de Oscar Wilde, a híres angol meseíró folytatta, mégpedig úgy, hogy Narcissus meghalt, siratta őt az egész erdő, a fák, a sziklák, a moha, az állatok, a szellő is siratta, mondta a forrásnak, ugye te is siratod Narcissust, igen, én is siratom Narcissust. Ugye milyen szép volt Narcissus? Mire a forrás csodálkozva szép volt? Én ezt nem vettem észre. Én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Hoppá! Hogy vagyunk mi a másik emberrel? Miért nézünk a szemébe? Talán azért, hogy kutassuk, hogy milyennek lát engem? Hogy viszonyul hozzám? Oké vagyok nála? Ez egy tranzakcióanalitikus pszichológus kifejezése, Harrisé. Hogy oké vagyok? Rendben vagyok nála? Ha igen, akkor nézek még tovább, mutass csak a tükrödet. Ilyen a szerelem ideje. Ott, ha kölcsönös, mind a kettő biztos benne, hogy ő csodálatos és nagyszerű, hát csodál engem, gyorsan feleségül veszem. Ugye milyen csalóka lehet? Hát Narcissusról is van egy kép, francia festőnek, Dömjének egy grafikája. Hát, én nem tudom ki, hogy van vele. Érdekes, hogy ő beleszeretett önmagába. De megtörtént. Most látom, hogy lehet, hogy nem elég éles. Azt hiszem így jobb, ugye? Egy fokkal. Hát, igen, mi is tükröt keresünk, úgy hívják, hogy szociális tükör, amikor a másik emberrel kapcsolatba lépve a reakcióit várjuk, hogy reagál rám. Ha kedvezően, ha dicsér, ha rám mosolyog, pozitív a tükör, akkor én nagyszerű vagyok, és szép vagyok, és szeretetre méltó. Ha nem, akkor negatív a tükör. És mi ennek a következménye? Hát ezt is meg lehet nézni. Itt van mind a két tükör. Ha pozitív a tükör, akkor vonzódom hozzá. Ha negatív a tükör, akkor taszít. Tessék nagyon vigyázni, különösen a serdülő gyerekekkel. Mert ha mindig azt kapja, hogy már megint milyen felelőtlen vagy, már megint hogy öltözködsz, már igazán több felelősségérzet lehetne benne, de nem szereti az ilyen tükröt. Vajon a férj szereti? Ha ilyeneket kap a feleségtől, nem nagyon, úgyhogy vigyázni kell vele. Na most önmagamat megismerni, ez a kérdés. Szeretném megmutatni most az önmegismerés pszichológiai tükrét, illetve ablakát. Önmagam megismerésének ablaka. Azt látjuk, hogy ennek az ablaknak van négy kis rekesze. Ugye az egyik rekesz a közismert én, bocsánat, igazítok rajta, mert most, hogy szöveg következik, fontos, hogy élesebb legyen. Hát van a személyemnek egy olyan része, amely mindenki számára ismert, a közismert én. Ugyan rám néznek, rögtön látják, hogy egy 70 körüli jóképű fiatalember. Ugye ez nem titok. Hogyha beszélek is, akkor még többet megtudnak rólam, esetleg érdeklődésemről, stílusomról. Tovább beszélgetünk még többet. Ez nem titok. Ez a közismert én. Aztán van egy másik, a rejtett én. Ezt csak én ismerem, de mások nem tudják. Hát vannak titkaim. Vannak esetleg olyan szokásaim, amiket nem árulok el másoknak. Hogy mikor szoktam fölkelni, meg hogy szoktam fölkelni, meg mit, meg mennyit szoktam enni, meg hogyan. Kiki magáról tudja. Aztán van egy, a vak én. Ez az énemnek az a része, amit mások ismernek, de én nem. Van ilyen? Esetleg összesugnak a hátam mögött, ők tudják, én nem veszem észre. Hát a hátamra tették azt a táblát, hogy ugye egy ilyen buta kamaszkori, prekamaszkori vicc, hogy szamár vagyok, és akkor viseli mindenki, röhög rajta, csak éppen ő nem tudja. Megtörtént ez az én nagyban is. Talán legkedvesebb tanárunk volt, aki középiskolában sétált a sorok között, itt a háta mögött vitte a naplót, meg a jegyzeteit. Nem tudta, hogy mi arra rátesszük a leveleinket, és ő elszállítja. Ugye a megfelelő helyre. De hát ez nem őróla szólt végül is. De hát vannak. Minden esetre vannak titkaink. Végül még valami. Az ismeretlen én, ezt mások sem ismerik, én sem ismerem. Egyedül Isten ismeri. Tulajdonképpen ez a pszichológiai ábra folytatható lenne itt, pont ezzel az ablaknak ezzel a részével kapcsolatban azok a tudattartalmak, amiket kiszorítottunk a tudatból, amit a pszichoanalízis úgy nevez, hogy elfojtás, a tudattalan birodalma. Már rég nem tudom, de nem szűnik meg hatni, tovább is hat, és esetleg pusztít. Mi minden befolyásolja azt, hogy hogyan ismerem magam, vagy milyennek ismerem magam szaknyelven, milyen az én képem. Néhány tényezőt mutat be ez az ábra. Hát ez nem igazán látszik, de akkor mondom is, hogy mi van, csak ami nekünk fontos. Itt a szociális tükör, amiről beszéltünk, a másik ember, akkor a saját teljesítményem, hát ha jól sikerült a matek feladat, akkor beépül az én képembe, hogy én, az én eszem, minta borotva olyan jó a matekhoz, vagy ha nem, akkor az, hogy tök a matekhoz. Vagy én remélem, hogy Edit én képét erősítettük, hogy ő szépen tud énekelni az előbb. Erősítettük, vagy mert eddig is tudtad. Mert minden esetre szociális tükröt kaphatunk, és van stigma, például nem is stigmák, például a szakál férfi stigma. Ha másról nem vennék észre, a szakálról észreveszik, hogy férfiról van szó. Vagy hát egyesületi jelvények, vagy egyenruha, mesterséges stigmák is vannak. Mindez befolyásolja a csoport, amihez tartozunk, az emberkép, kinek tartom magam. Nem akarom ezzel tölteni az időt. Néhány alapfogalmat azonban tisztáznunk kell. Az van írva erre a táblára, hogy Rogers nyomán, ez nem azt jelenti, hogy én Rogers-szel, a humanista pszichológia, vagy pszichoanalízis talán legjelesebb, vagy egyik legjelesebb képviselőivel mindennel egyet értek, vagy hasonlóképpen gondolkodom, de ezeket a fogalmakat úgy szeretném használni, ahogyan ő használta, Tehát először is itt az én kép. Azt jelenti, körülírva kissé, amilyennek tartom magam. Azután a valódi én nem biztos, hogy egyezik az én képemmel. Azután ideális én, amilyen lenni szeretnék. Na most, hogyha az én kép és a valódi én fedik egymást, ez egy nagyon jó fedés, amit ez az ábra mutat, majdnem fedik egymást, akkor kongruens személyiségről beszélünk, hiteles személyiségről. De ha nem fedik egymást, akkor inkongruenciáról beszélünk. Például magamat úgy ismerem, hogy mindig igazat mondok, akkor kiderül, hogy nem mondtam igazat, vagy csúsztattam egy kicsit, furdal a lelkismeret. Feszültség támad bennem. Inkongruencia. Hogyan lehet ettől a feszültségtől szabadulni? Hát van több lehetőség, hogy mi történik. Többnyire azt szoktuk tenni, hogy elfojtjuk, kiszorítjuk a tudatból, nem akarunk rágondolni, nem akarunk foglalkozni vele, de nézzük meg, hogy mi ennek a következménye. Érdemes ezt az utat járnunk. Szorongás a következménye, és annak az elhárítás. Védekezem, beindulnak a különféle elhárító mechanizmusok. Elhárító mechanizmusokat úgy szoktam jellemezni, hogy az önbecsapás praktikái. Bocsánat, itt közben a vázlatomat elkevertem valahová, de abban reménykedem, hogy meg lesz. Azután látunk itt még mást is, más lehetőséget. Tudatosítom. Ami azt jelenti, hogy vállalom azt a viselkedést. Vajon ez jó? Például kiderült, hogy hát loptam, valóban loptam. Én már csak ilyen vagyok. Én ilyen lopós vagyok. Nagyon veszélyes út, a bűnözővé válás útja. A legtöbb bűnöző, érdemes néha a tévében, ha valaki nézi a programot, megfigyelni a vallomásokat, igazán nincs lelkiismeret furdalása a legtöbbnek. Rendjén valónak tartja, meg a körülmények, meg a gyerekkorom, meg rá kényszerítettek, hát azért vagyok ilyen. Minden esetre a feszültségtől megszabadul, de van még egy lehetőség, megváltoztatni. Megváltoztatni a viselkedést, nem az én képet. Az én kép változik meg, én már csak ilyen vagyok, hanem a magatartást, megfordulni, megváltozni, abba hagyni. Ez az, ami nekünk tulajdonképpen nagyon nehezen megy. Na most miért olyan nehéz megismerni önmagamat? Hát ezzel az ábrával talán sikerül összefoglalni. Egyrészt, ugye jelen van az ideális én, végig kíséri az életemet, onnan jönnek impulzusok, projekció onnan, sokkal szebb a tükör felé is, de nappali álmodozás, amikor az ember elképzi, hogy ő milyen gyönyörűen tud beszélni, vagy milyen nagyszerűen megoldja a feladatokat, meg hogyan legyőzi az ellenségeit, többnyire úgy, hogy kimenti a vízből, akkor majd látja, hogy kivel van dolga. De az a tükör felé is, a tükröt másképp értelmezem. Mutat valamit a tükör, de én nem úgy fogadom, ahogy ő mondja. Kis félénk cica vagyok, belenézek a tükörbe, látom, hogy egy oroszlánnal állok szembe. Tehát át tudom alakítani. Van egy ilyen kép, véletlenül kifelejtettem, de két hét múlva elhozom, ha nem felejtem el. De ad van a csökkent értékűségi komplexum, amikor kialakult bennem az, hogy én tehetségtelen vagyok, semmi vagyok, projekció onnan is jön, az én képemhez, meg a tükörhöz is, és beindulnak az elhárító mechanizmusok. Eltagadás, nem letagadás, hanem nem létezőnek nyilvánítom. Nem, ez nem lehet igaz. Meghozták kedves barátom halálhírét, nem, ez nem lehet. Ez az első reakció. Vagy közlik egy szülővel, hogy a gyermeke súlyosan sérült, nem, ez nem lehet igaz. És nem hiszik el sokszor. Gyógypedagógusok számára ez egy ismert jelenség. Eltagadás, bagatelizálás, nincs jelentősége, hát más is így csinálja, meg mindenki, meg nem olyan fontos dolog, meg racionalizálás. Mentegetem, vagy átminősítem a dolgokat. Gyarmatosítók így működtek, hogy mi csak a szegény vadaknak visszük a kultúrát, vagy a civilizációt. Á, dehogy kizsákmányolni akarjuk őket. Na most hát ezek után mit szólunk ahhoz, hogy megismerhetem magamat? Hát annyi tévedési lehetőség van. Mi van hátra? Milyen lehetőség? Megállni Isten előtt. És azt gondolom, hogy ez gyakorlati kérdés. Ahogy néhányan szeretik mondani, akciópont. De kockázatos. Tehát megállsz Isten előtt, és azt mondod, Uram, mutasd meg nekem, hogy milyen vagyok. Azért kockázatos, mert lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mutat. De szükség van rá. Uram, diagnosztizálj! Mutasd meg, mi van, és várom szorongva a diagnózist. Persze, ez nem olyan, mint egy daganat közlése. Azt is megmondja az orvos most már. Egyrészt annál súlyosabb, halálfia vagy, tulajdonképpen ez. A nem hívő ember számára az üzenet. Azért nem olyan, mert a kegyelmes Isten mondja. Ugyanaz végzi a diagnózist, akinél ott van a kegyelem. Az őstörténetre szeretnék újra hivatkozni. Ádám és Éva nem csak egymás elől rejtőzködött. Nem csak egymás elől próbálta elrejteni a fügefa levél köténnyel testének egy részét, hanem elbújtak a fák közé. Isten elől is rejtőzködtek. Hányan rejtőzködnek ma is Isten elől? Igen, Uram, tudod, én jó keresztény vagyok. Nem úgy, mint mások. Talán ismerős történet. Dézsmát adok kétszer egy héten. Imádkozik a farizeus. Én a szegényeken is szoktam segíteni. Alapítványnak utaltam át, adom 1%-át. Én jó vagyok, ugye ezt följegyzed? Én azt hiszem, hogy vannak dolgok, amiket Isten nem jegyez föl. Azt jegyzi föl, ami a szívben van. Tudnék, az is kérdés, hogy miért csináltad. De azt mondja, hogy Isten előtt kedves a töredelmes lélek. Tehát ha úgy állok meg előtte, hogy atyám, vétkeztem, akkor egy piros pont van a mennyországban. Hiszen Jézus azt mondja a példázat után, hogy az, mármint a vámszedő, megigazulva ment haza. Sokkal inkább, mint Amaz. Tehát vizsgálj meg engem, Istenem. Vizsgáld meg szívemet. Mi Isten válasza? Egyik válasz az, hogy a magam képére teremtettelek, fölruháztalak a tudás hatalmával, és most is számítok rád, hiszen adtam neked ajándékokat. Én szeretném, hogyha azokat most már nem a magad dicsőségére, hanem az én dicsőségemre és az én országom építésére használnád. Magam képére teremtettelek, sajnos eltorzult rajtad a képem. Ha téged néznek, most már nem ismernek rám, mondja Isten. Vagy Istenre ismernek? Ha téged néznek az emberek? Istenre, aki szeretett? Istenre, a Szent Háromság, Istenre, aki csodálatos egység, ilyen jó az egység a pároddal? És a harmadik üzenet, ne félj, mert megváltottalak. És itt az evangélium. Mint az ős történetben is. Elbújtam előle, ő szól, hol vagy? Tudom, hogy rám talált. Nem azért mondja, mert még mindig keres, ő tudja. Azért mondja, hogy tudjak neki válaszolni. Na most, ami az egymás megismerését illeti, a másik megismerését, ez most csak egy mondatot. Egymás megismeréséhez önmagam bűvös köréből kell kitörnöm, és meg kell szabadulnom a projekciótól. Ez az egy mondat, de azért a mondathoz kevés magyarázat tartozik. Önmagam bűvös köréből kitörnöm, ha kék szakállú vagyok. Ne akarjam azt a várat építeni, az menthetetlen. Azt le kell rombolni. Ha Szabó Lőrincként viszonyulok a másikhoz, hogy azt akarom, hogy te alkatrészem légy, és mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. Ez nem megy. Árva maradsz, a másikat elpusztítod magad mellől. Ennek kell hátat fordítani, és megszabadulni a projekciótól. Balassi Bálint egyik versének az a címe, kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől, hát nem okvetlenül a szerelemtől, de a projekciótól. Próbáld meg reálisan látni a másikat, úgy esendő emberként is kezd el szeretni, nem a szerelemből, mert nem úgy, hogy megismerted a gyengéit, a rossz szokásait, azt, ami téged idegesít, azzal együtt. El fogod tudni viselni? Nem. De az Úrral igen. Ő ad hozzá erőt. Tehát emberi erőből nem megy. Emberi erővel nem megy a keresztény élet. Mert ezzel azt hiszem, hogy minden fontosat elmondtam, soron kívül szeretném fölhívni valamire a figyelmet. Nem tudom, hogy ki szokott internetezni. Én kaptam egy bő héttel ezelőtt egy levelet a családvédelmi kartától, családvédelmi karta 2005, azzal kapcsolatban jött létre, hogy van egy erős áramlat most ebben az országban, amely teljesen liberálisra, szabadosra veszi legalapvetőbb erkölcsi elveinket. Mondjuk talán abban csúcsosodik ki, hogy homoszexuálisok is köthessenek házasságot, fogadhassanak örökbe gyereket. Az utóbbival kezdem, a gyerek joga sérül az egészséges, pszichoszexuális fejlődéshez, ha egy homoszexuális pár neveli. Sérül az az alapelv, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. És nem két férfi és nem két nő, nem is egy férfi és több nő, hanem egy férfi és egy nő. Na most ez a kart arra szerveződött, hogy ennek ellenálljon, hogy valahogy bemutassa azt, hogy azért sokan nem így gondolkodnak ebben az országban. Én akkor a Bibliai Házassággondozó Szolgálat nevében válaszoltam, hogy egyetértünk vele, és hát azt kérik, akinek van ilyen lehetősége, hogy először is nézzem meg egy honlapot. Most kaptam ezt így, úgyhogy sajnos nem tudom kivetíteni, xlap.hu. Ott el tudja olvasni azt is, hogy mi ez, tehát akkor szabadon el tudja dönteni, hogy küldje vissza az üzenetet, az elektronikus aláírását, hogy egyetért ezzel. Tehát ezt záró jelben a mai témán kívül, de úgy gondolom, hogy az egész sorozat irányvétele errefelé megy. Az ősz is, akkor talán aki itt volt, talán emlékszik rá, külön egy alkalommal a homoszexualitásról is szóltam. Szeretni kell a homoszexuális embert is, lehet hívő ember is, de nem a homoszexuális magatartást. Tehát ha Isten igényre építjük az életünket. Hát ennyit. Hát az időnk nagyon eljárt, úgyhogy köszönöm a jelenlétet, a figyelmet végig. Hátul ott van most is a kérdésdoboz, van könyvasztal, és két hét múlva találkozunk az empátia témában. Isten velünk, viszontlátásra!